Kedves hallgatóink! A következő percekben Sári Lászlóval a Dilettánsok Történelme című könyve kapcsán Bende Zsuzsanna beszélget.
Könyvajánló.
Üdvözlöm Sári László, tibetológus írót itt a stúdióban, akinek megjelent egy könyve nemrég, a Dilettánsok Történelme című könyv. Ez lesz ma a téma. Nagyon élveztem a könyve olvasását, és köszönöm, hogy beszélgethetünk róla.
Én köszönöm, hogy élvezte, és beszélgethetünk róla.
Az alcíme az a könyvnek, hogy honnan ered nyugat és kelet elhibázott viszonya, és hát ezt a témát járja körül. A mitológiákon, utópiákon, filozófiákon, történelmen, eszméken és különböző fogalmakon keresztül, úgy mint szabadság, közép, forradalom, kultúra, költészet, stb. Tehát nagyon sok mindent érint, és mégis nagyon szépen következetesen végigmegy ezen a kelet-nyugat összehasonlításán és egymáshoz vetésén. Nekem a szabadság különösen nagyon kedvenc témám, a könyvben is nagyon sokat foglalkozik vele, hogy majd erről azért sokat beszélünk, de azért kezdjük el az elején, hogy jól értelmezem-e az elején, hogy az élet értelme egy nagyon flexibilis képződmény, és felveszi a korszakok szükségszerűségeinek a formáját. Tehát, hogyha például a letelepedett életvitel, ugye írja a könyvébe, azzal párosult egyszerre, hogy mindjárt az építkezés és ennek a körülményeinek a megteremtése, tehát a letelepedés körülményeinek a megteremtése lesz valahogy az élet értelme. És akkor ez így korszakonként nyilván változik az értelem.
Igen, igen, milyen jól látja. Ezt most... Gondolom, végig először azt hiszem, így alaposan és koncentráltan, a megmaradás, a fennmaradás, az utódnevelés és a halottakkal való együttmaradás. Tehát tulajdonképpen az emberi élet teljességének a kibontakoztatása volt a célja a letelepedésnek, és azóta is, mindenféle nagy vagy nagyobb, sőt kisebb és nagyobb társadalmi változásnak is ugyanez a célja. Tehát az együttélés különböző formáinak próbálgatása. Hogy tudunk egymással békességben élni, hogy tudunk optimálisan egymás hasznára, előnyére válni, lenni, kisebb csoportokban, családban, nagyobb közösségekben, törzsben, kasztokban például, de hát egyéb osztálytársadalmi körülmények között is, ugye a későbbi korokban, ahogy ezt régebben mondtuk, tehát mindenféle közösséget tekintve keresgetjük, egész történelmünk során az együttélés ideális formáit. Vagy megtaláljuk, vagy nem. Többnyire nem találjuk meg, és akkor borzalmasan egymásnak esünk, háborúskodunk, gyűlölködünk, elképesztő, embertelen, ránk korábban nem is gondoltuk volna, hogy jellemző megnyilvánulásaink lesznek. Aztán kicsit megnyugszunk, el is szégyeljük magunkat. Szóval zajlik a történelem, ami ugye ebből a rövid kis áttekintésből, ebből a megközelítésből is jól látszik, hogy nem más, mint háborúk, veszekedések története, sorozata. Na most, hogy még egy rossz hírem legyen, a legnagyobb háborúskodást, a legnagyobb áldozatot, a legvéresebb áldozatot ezekben, a történelmi megnyilvánulásokban, veszekedésekben, háborúskodásokban a legkisebb kontinens, Európa tudta produkálni, a művelt nyugat. Nagy szégyen, ugye, belegondolunk, mire is vagyunk olyan büszkék? Miért is nevezzük magunkat a világ civilizátorainak? Mert ugye a gyarmatosítók is ezt mondták, hogy azért lopták ki a világ szemét, és ölték halomra a népeket minden más kontinensen, hogy elvigyék nekik nagykegyesen a civilizációt. Tehát mi, európaiak, sosem voltunk, nem is vagyunk, nem is leszünk gyarmatosítók, hanem civilizátorok vagyunk. Ajándékba hoztuk nektek a jót. Hát az ára az, hogy egy kicsit ugye a javakból haza viszünk, haza hurcolunk ezt, azt, amazt. Hát 500 évig haza is hurcolázták a hatalmas karavánok és hajóflották az anyagi javakat. Ugyanakkor a művelt nyugatnak sajnos eszébe nem jutott, hogy mondjuk Ázsia szellemi javait is megvizsgálja, egy kicsit érdeklődést mutasson, talán valamit elsajátítson azokból is, a szellemi javakból. Nem, a művelt nyugatot csak is az anyagi haszon érdekelte, és valami döbbenetes mit produkált, mindent elhozott, mindenhonnan, mindenkitől, mindent ellopott. Na most, hol van ez? Körbe ott van, hogy még voltak a tetejében annyira tehetségtelenek is, hogy mindezt elherdálták. Mert sehol sincsenek manapság. Abból a hatalmas pénzből, azokból a hatalmas javakból, amit tényleg hazahurcoláztak. Hát azokból itt már Európában az Édenkertet kellett volna megvalósítani és fölépíteni. Na most hol tartanak ezek a, hát nevezzük nevén akár a legnagyobb gyarmatosító hatalmakat, országokat, hol vannak ezek? Milyen az átlagos életszínvonal, szellemi színvonal? Hol van a kultúra például, ugye? A híres civilizátorok híres, magas kultúrája hol van? Hát lassan egy szemétdomb ez a szerencsétlen Európa. Szellemileg is, meg gazdaságilag is. Borzasztó nekem ilyet kimondani, mert én azon a párton vagyok, vagy azon az oldalon, azon a véleményen, hogy ne bántsuk a mi saját kultúránkat. Egyrészt nem szép dolog, másrészt hülyeség, mert ez nevelt minket fel. Ebből élünk, ebből vagyunk. Hát ne bántsuk. De mégse tudok sajnos sok szép dolgot összehordani, mondani. Erre a remek kérdésére.
Hát igen, és ennek nagyon sok oka van, történelmi, de leginkább, ahogy értelmezem a könyvéből is, meg nyilván tudható azért ez már manapság, hogy az emberi személyiség, a jellem nem fejlődik valójában, és hiába az eszköztárunk meg, amivel ugye elértük a fejlődésnek, úgymond a fejlődésnek ezt a fokát, az egy nagyon magas színvonalúnak tekinthető.
A technikai fejlődésre gondol, ugye?
Hogy a technikai fejlődés ugyan adva van, de mivel az ember jelleme, személyisége nem fejlődik valójában, illetve csak torzul leginkább, amennyiben változik, változásról szó van, tehát eltorzított tényezőknek van mindig kitéve, és ugye, mivel elhagytuk valamikor az őshagyománynak az alapelveit, ezért nem látunk már tisztán is. De hát erről sokkal többet tud. Tehát van egy olyan állítása például, hogy az ember nem csak az eszközei fejlődnek, ugye? Hogy az anyagi világhoz fűződő kapcsolata szempontjából a civilizációs infrastruktúra sem más, mint eszközhasználat. Ha az eszköz választóvíz, a kőbaltáig is visszamehetünk akár, és akkor ez választja el például az embert az állattól? Tehát itt volt egy ilyen választóvíz, hogy elkezdtünk valamit használni.
Még ez se, hát eszközhasználó állat is van. Tehát még ennyi különbség sincs közöttünk, mégis nagyra vagyunk ember voltunkkal, nembeli lényegünkkel, az értelemmel, pedig hát ez az értelem a legnagyobb csapdája az ember nembeliségének. Azt hiszük ugyanis, hogy az értelem mindenre válasszal szolgál, mindenre szolgál megoldással. Ez sugallja. Különösen a természettudományos gondolkodás formái, a mérnöki gondolkodás formái hazudják nekünk azt, hogy mindenre van megoldás. Mindent megvizsgálok, megmérek, tulajdonképpen ezzel megismerem és birtokba veszem. Ha az eredmény ennyi, akkor ez a teendő, ha annyi, az a teendő, de minden eredményre van valami válasz, vagyis megoldás, vagyis minden kérdésre van megoldás. Az utópiákra is van, gondoljuk, és nem csak a technikai utópiákra, hanem a társadalmi utópiákra is, mert hát sajnos becsúszott az emberi gondolkodásba az a szörnyűséges félreértés, hogy a technikai, a tudományos technikai gondolkodás módozatait, formáit, sémáit, modelljeit használjuk a társadalom tudományokra is. Tehát ha különböző gépezetek létrehozására, megoldására, tökéletesítésére van megoldásom, mert az emberi elme válasszal szolgál, jó válasszal szolgál, kiküszöböljük rendszerint a bajokat, akkor a társadalomban is megmutatkozó konfliktusokra, gondokra, bajokra ugyanilyen jó megoldásokkal szolgál majd az emberi elme, tehát az összes társadalmi bajunkra, együttélési konfliktusainkra, egyebekre is megtaláljuk majd a megoldást. Tehát nyugodtan vegyünk a nyakunkba akármilyen utópiát, képzelődjünk bátran, tervezzünk esetlenül akár, majd jól összeszedjük magunkat, és megtaláljuk a megfelelő megoldást, a megvalósítás megfelelő formáit ezekre a képtelenségekre is, amiket társadalmi utópiáinkban mind a mai napig összehordtunk. Mert majdnem mindig utópiákat akartunk megvalósítani itt a nyugati világban. Mert nekünk mindig ez volt a célunk, valami hatalmas nagyot lépni, fejlődni, haladni, gyarapodni, és akármilyen őrültség volt ez, olyan önhittek voltunk, olyannyira túlbecsültük magunkat, hogy mindig elhittük, hogy meg tudjuk csinálni.
És általában mindig kimarad valami szempont, amire nem gondoltunk.
Elég súlyos szempontok, igen.
És
igen,
onnantól igen. Kezdődik a baj, ugye, hogy ez egy nagyon komplex dolog.
Hát hogyne? Az emberi világ bonyolultabb, mint az anyagi világ. Az anyagi világ átformálására, birtokba vételére és átformálására nagyon jó eszközeink vannak. Az anyag engedelmes. Az emberi világ, a társadalom, a közösség, de akár az egyetlen ember, az egyes ember működése is sokkal bonyolultabb, de ezt nem lehet, mint egy gépezetet befolyásolni, tökéletesíteni. De mi mindig elhittük magunknak, hogy valami jobbat hoztunk létre, mint amilyen az előző volt, vagyis fejlődtünk, gyarapodtunk, a tökéletesség felé haladunk. Hát ez az úgynevezett tudás alapú és haladás hitű, fejlődés rögeszméjű nyugati világ, nyugati társadalom legalapvetőbb jellemzője. Ezzel szemben a régi ázsiai világ soha nem tűzött ilyen esetlen célokat ki maga elé. Az ázsiai társadalmak, a régi ázsiai társadalmak az úgynevezett békés egymás mellett élést, vagy megmaradást, fennmaradást tűzték ki maguknak célul. Szépen, békében, békességben, nyugalomban valahogy éljük túl kellemesen az ittlétet, a földi ittlétet, a világot, minél kevesebb legyen a baj. Ezért aztán a legaggodalmasabb, körültekintőbb, pontosabb igazságszolgáltatást például az államelméletekben fogalmazták meg, és igyekeztek megvalósítani a gyakorlatban. És hát az együttélés legkülönbözőbb, legegyszerűbb formáiban is a kölcsönösség, az egymást nagyjából elviselhetően, elfogadóan szemlélő magatartásformákat, viselkedésformákat próbálták megtalálni és megvalósítani. A házasságban is, és a legszélesebb társadalmi körülmények között is. És kiderült, hogy lehet. Ha nem eszetlenül túlméretezettek az elképzeléseink, a kitűzött céljaink, hanem tényleg csak annyi, hogy legyünk már jóba a fene egyemek, hát úgyis az egész egy akkora vakrepülés, annyi kockázattal van tele az egész emberi élet, az egész emberi világ. Hát ne fokozzuk képtelen ötletek, lehetetlen, túlzott erőfeszítéssel sem megvalósítható elképzeléseivel, vagy gondolataival, terveivel ne terheljük az együttélésünket, a létezésünket. Ha ilyeneket nem tűzünk ki magunk elé, akkor csendben, visszafogottan, szerényebben, szinte sérülés nélkül túl lehet élni az életet, nem halunk vele. Hát ez a kettő között a különbség. A régi ázsiai, ez megmutatkozik a történelmükben is, a régi ázsiai történelmi konstrukció sokkal nyugodtabb, békésebb, sosem voltak mindent leromboló forradalmak, sosem akartak úgy megújulni, hogy megtagadtak minden régit, és leszámoltak mindenkivel, aki a régi világ elképzeléseit vallotta magáénak. Egyáltalán nem voltak forradalmak a régi Ázsiában. Forradalmi változások. Nem, szó sincs róla. Ki is nevették volna azokat a történelemcsinálókat, akik azt mondják, hogy én tudok jobbat, mint ami eddig volt a világon. Csak adjátok ide nekem az államkasszát, és kövessetek engem, támogassatok engem, és én majd sokkal jobban osztom el újra a javakat, mint eddig bárki a földkerekségen. Mert én olyan pengecsávó vagyok, hogy ezt meg tudom csinálni. Mert a forradalmárok mindezt mondták. Semmivel se többet. Emögé raktak egy kicsit terjedelmesebb ideológiát, de a lényeg az volt, hogy ide a kasszával, és én majd megmutatom, hogy hogy kell ezt elosztani, nem úgy, ahogy eddig csinálták a történelemben, hanem az én elveim szerint majd meglátjátok, hogy sokkal jobb lesz nektek. Ezeket a régieket pedig, akik nyilván velünk szemben állnak, és más elképzelést vallanak, ezeket meg majd félretesszük az útból, és nyitott teret engedünk a mi történelmi elképzeléseinknek. Volt ilyen a régi Ázsiában is, hogy adjátok ide a kasszát, de amikor megkérdezték, hogy miért, akkor nem az volt rá a válasz, hogy egy hatalmas ideológiát kibontakoztatva, lelkesült, forradalmi meggyőződéssel előadtak valami utópiát, mint a nyugati világban, hanem az volt a becsületes válasz rá, hogy azért öregem, mert én vagyok az erősebb. És ez korrekt. Azt hiszem, ez korrekt. Aztán egy kicsit megverekedtek, hogy tényleg eldőljön, hogy melyik is az erősebb. Ha igaza lett a szakmában, a történelemcsinálás szakmájában a kasszát követelőnek, hogy ő az erősebb, akkor vitte szépen a kasszát. És ezzel volt intézve, a másik behúzta fülét, farkát. Ezt kicsit összeszedte magát, akkor lehet, hogy megpróbálta visszakérni, de ez egy korrekt lebonyolítása.
Persze, és nincs mögötte ideológia.
És nincs mögötte embert butító, szédítő, bolondító ideológia, mint sajnos a nyugati világ minden egyes történelmi mozzanata mögött.
Érdekes, hogy valamikor még Arisztotelész korábban a görögöknél azért nagyon sok közös fogalom van, amit központinak gondoltak. Tehát az erény Arisztotelésznél még az a legfontosabb, tehát az a mozgatórugója, az kéne, hogy legyen, vagy a boldogság legfőbb forrásának tekintik. Ugyanúgy a közép fogalma is megjelenik nála, és egy csomó minden, ami a keleti,
igen, keleti odáig közös.
Társadalmakban is még közös. Ott még
hogy a mértéktartás, igen, a közép, igen, mint irány, a nem túl vad és szélsőséges eszmék, elképzelések, megint az utópia szót használom, megvalósítása helyett mindig a közép, az észszerű, józan mérték. Addig nem is volt túl nagy baj a világon. Na de az ember öntelt, telhetetlen és mohó. Illetve azt hiszem, a telhetetlen meg a mohó az ugyanaz. Mondjuk, hogy a mohóhoz meg a telhetetlenhez az a jellemző járul még, hogy a mohó és telhetetlen ember türelmetlen, és többnyire tehetségtelen. És ezért követelőzik. És ezért lép túl a közép mértékén, józan mértékén. Hiába mondják Arisztotelész, és hiába mondta Ázsiában, bár ott nem annyira hiában, ugye, Konfúciusz a közép fogalmának fontosságát, ott azért elfogadták. Nem szerették a kilengéseket, a járatlan utakat. Lehet, hogy nagyon szépet és nagyot ígért a jövő a legvadabb elképzelésről is, olykor hihető volt, hogy megvalósítható, de nem szerettek kockáztatni. Ezért aztán félretették, és ott maradtak a közép, a józanság, a mérték fogalmai körül. Nem csináltak megvalósíthatatlan terveket.
Hát,
Marco Polót szoktam... Hogyan?
Bocsánat. A Buddha is ugye...
Hát hogyne? Hát persze. A józan gondolkodás ide vezet. Érdekes, hogy talán egyetlen nyugati utazó, mindjárt az első, Marco Polo vette észre ezt. De neki is 20 évet kellett ahhoz Kínában töltenie, hogy észrevegye ezt a hallatlan, ritka Európában fel sem tűnő képességet, az önkorlátozásnak ezt a fegyelmezett, igen, ahogy mondja, megmutatkozását. Azt mondta, egyszer csak csodálkozva kifakad, és azt mondja, hogy 20 éve élek ebben az országban, és még nem láttam rossz házasságot. Olyan nagy a kölcsönös jó indulat. Na hát itt van a kutya elásva, itt van a megoldása a békés egymás mellett élésnek. Ők tudták, hogy egy hajóban utaznak, egy cipőben járnak, ugye, vagy hogy is mondjuk ezt itt. Hát nem lehet, nem szabad az önérvényesítést szabadjára engedni, és mindenkit legyőzni, és mindenhol az én elképzeléseimet érvényesíteni, mert elvesztem a társakat. A legyőzött társakat én már elvesztettem. Soha együtt nem jutunk célhoz.
Mint ahogy a jó házasságban is.
Pontosan. Egy legyőzött feleséget...
se tisztelni...
Életem szeretni. Végéig cipelhetem a hátamon. Teljesen használhatatlan.
Szegény Marco Polo, ha most jönne ide, 20 évig tartózkodhatna, akkor se találna egy jó házasságot.
Hát ez az, mert nincs kölcsönös jó indulat, nincs felismerve a kölcsönösség, a viszonosság, az együttműködés fogalmainak a fontossága, és ezeknek a gyakorlata. Nem együttműködés van, hanem önérvényesítés van. Önmagunk tökéletesítése, nem az együttműködés tökéletesítése, hanem önmagunk tökéletessége, tökéletesítése, és az már senkit nem érdekel, hogyha külön-külön mindannyian szuper tökéletesek vagyunk, de egymással olyan buták, ügyetlenek és hülyék, hogy egymás szavát sem értjük, az nagyobb katasztrófa, mintha kicsit mindannyian egyszerűbbek vagyunk, de kitűnően együtt tudunk lenni, működni, élni.
Manapság ez
nem, ugye? Ez nem ismerjük. Igen.
Valami. De az önkorlátozás, hogy elég sokat agyalok ezen a szabadság, önkorlátozás, és arra gondoltam...
Ez korunknak is legnagyobb kérdése.
Igen, mint hogyha éppen fordított arány lenne az önkorlátozás, és mondjuk a szellemi szabadság, mert a szabadság az ugye elsősorban szellemi tud lenni.
Én is azt hiszem, hogy annak kellene lennie. De nem, hanem már Arisztotelész észrevette, hogy sajnos... Mindenki azt hiszi, hogy a szabadság azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar. És Arisztotelész még meg is tudta magyarázni, hogy ez miért van. Azt mondta, hogy azért, mert egyformán szabadok, azt hiszik, hogy minden másban is egyenlőek. Az emberek, az aténi polgárok, ugye? Na most, ha mindenben egyenlőek vagyunk, akkor egyforma szabadságot kérünk magunknak, és ha ez valóban így van, akkor bizony egymás szabadságainak ellenfelei leszünk, megsértjük egymást.
És bezárkózunk.
Hát igen, ha nem akarunk harcolni életünk végéig minden pillanatban az összes többi szabadságra törekvővel, akkor bezárkózunk.
Korlátlan szabadságra igen. törekvővel, akkor annak az a... És hát szerintem ezt éljük most, vagy hát nem szerintem, hanem azért
igen.
aztán látszik, hogy ebbe a...
Ezt a vak is látja vak is magyarul. Látja, igen.
Ennek az elmagadása.
Elszabadult a szabadság törekvők indulata, és az se bánja, hogyha ha a másik belehal az ő szabadságra törekvésébe, mert úgy gondolja, hogy az egy nemes és tiszta erkölcsű törekvés, amit ő meg akar valósítani, és aki ezzel szembeszáll, aki ezzelé akadályokat gördít, az a gonosz, az maga az gonosz, az elvetemült gonosz, aki minden szabadság eszményt le akar rombolni. Hát nem így van. Addig, amíg az önkorlátozásnak, az önkorlátozó szabadságnak nem születnek meg, és attól tartok, sohasem fognak megszületni, az elfogadható, elviselhető formái, ideológiailag is megmagyarázható formái, mert anélkül nem fogjuk elfogadni, ha nincs mögötte valami meggyőző ideológia. Addig a szabadság az egyik legnagyobb kérdése, a szabadság kérdése az egyik legnagyobb csapdája az emberi létezésnek, a földgolyó egészén most már, mert ez a szabadság rögeszme és félreértelmezett szabadság eszmény, ez most már a világ minden táján eluralkodott. Tehát keleten és nyugaton is, de mindenütt máshol is. Mindenki úgy érzi, hogy szabadjára engedheti minden indulatát, vágyát, mert aki ezt tagadja, az őt korlátozza, és őt ne korlátozza senki sem. Hát igen, igen, ezt tette a világ egészével a nyugati, magát realistának tekintő elgondolás, a nyugati hősnek ez a törekvése, a realitás és a realitásból fakadó eszmék, tehát a gyakorlat megvalósítására való hát kicsikét túlméretezett utopisztikus törekvések ide vezettek, ezt tette az egész világgal. Valaha a kezdetben még jó szándékú, tisztességes elképzeléssel törekvő, igyekvő szabadságra, békére, kényelemre és jólétre vágyó nyugati gondolkodás ezt tette a világgal. Most már az önkorlátozásban példamutató kínaiak is, azt hiszem, mértéktelenül élnek, és a mértéktelen gyarapodás elvét vallják, vagyis nyugati módra élnek ők is, kelet is nyugati módra él. Hát ezért is többes számú a cím, dilettánsok történelme.
Hát igen. A helyes utat nem ismerik, a kiváló emberek túlmennek rajta, a nem kiválók el sem érik. Ez egy csúkszi,
igen,
aki írta, és ez is nagyon rémel a Buddha középútjára, de ez emberbe felmerül a kérdés, hogy ki éri ezt el akkor egyáltalán. Ha a kiválóak túlmennek rajta, ugye, a nem kiválóak meg el se érik. Tehát akkor ez nagyon benne van már a pakliba, hogy ez egy olyan vékony kis ösvény, ami nagyon kevesen járnak, és kevesen értik meg ennek a jelentőségét valójában. Hogy
ezt is tudta már Buddha.
Persze.
Meg is mondta. Veszekedett, elképesztő balhét csinált, mert ott azért Buddha nem volt hidegvérű és derűs, és ahogy mi szeretjük elképzelni, és ahogy a legendák festik őt, nagyon csúnyán elküldte másféle utakat keresni, a boldogulás másféle útjait keresni, azokat, akik nem voltak kiválók. Te ezt föl se éred észre, ez nem neked való, mondta a buddhizmusra, és hát csúnya történeteket is mesélnek a dzsátakák, ugye, Buddha ilyen cselekedeteiről, tetteiről, csúnya sértődések származtak belőle, de nagyon jól tette, hogy elküldte, boldogulj másként. Hát vannak más utak is, persze, de ezt te nem fogod fel, és neked ez túl nehéz lesz, óriási fájdalmas csalódások fognak téged érni, mondta azoknak, akik mindjárt a tanítása meghirdetésekor már az elején be akartak lépni a szerzetes rendjébe. No hát de most nem egyszerű. Tudjuk azt mondani. Egyszerű lenne.
Egyszerű és szép, igen. De mégis annyira vissza kell fognia magát az embernek ehhez, hogy ezt megértse. Tehát minden késztetését tulajdonképpen pórázra kell tennie ahhoz, hogy ezt megvalósítsa. Mert az emberbe dúlnak ezek a késztetések, ugye belénk ivódik az, hogy híresnek, nagynak, okosnak.
Megint az önkép, lennünk, az önteltség, igen. A magunk túlértékelése.
Mindenki kell lennünk ahhoz, hogy boldogok legyünk manapság, ugye ez az óriási egyik probléma.
És mi az, hogy nem vagyunk egyenlők, ugye? Én ne lennék megfelelő? Mi az? Én kevesebb vagyok, mint ti? Hogy ne lennék én megfelelő ahhoz, hogy Buddha eszményeit megvalósítsam? Buddha törekvéseit, elképzeléseit a boldogulásra? Ez az egyenlőség tagadása, a szabadság tagadása. Manapság ezért nem lehet szerénynek lenni, mert a szerény ember úgy érzi, hogy őt korlátozzák. És őt ne korlátozza senki. Vagyis a tehetségtelen emberek is nekironthatnak a világnak úgy, ahogy akarnak. Követelhetik a jelenlétüket, nem csak a beleszólásukat, hanem meghatározó jelenlétüket, és el kell fogadni, ott kell nézni azt a borzalmas felfordulást, amit bizony nem éppen a legkiválóbbak, ahogy Buddha fogalmazott, meg ugye az egész ázsiai gondolkodás szemlélete sugallja, azt a felfordulást, amit ők okoznak, éppen a, hát nem egészen alkalmas hozzáállásuk, szemléletük és ügyességük következtében.
Nyilván nagyon mélyre lehet menni az okoknak a tanulmányozásába, de valójában ez is az emberi tulajdonságra, mint ahogy a Buddha is visszavezette elég egyszerű okokra az indulatokat, az érzelmeket, mindent. Tehát nyilván az emberi természetre vezethető ez is vissza, hogy ahogy például a francia forradalomról írt, nagyon vicces volt, hogy unatkoznak a franciák, így titulálta, és hát valóban, tehát ez az őrült tennivágyás, jobbító szándék, és minden, ami mögötte van, és innen jobban tudom, ez a
hűrész. Igen, hűrész, még mindig nem elég, soha semmi nem elég, csináljunk valamit, hogy több legyen, jobb legyen a világ. Nagyon szép törekvés, igen, de nem vagyunk képesek. Tessék megcélozni azt a közös minimumot, amit még megtudunk, vagy nevezhetjük maximumnak is, amit még megtudunk együtt valósítani, és amit még együtt fenn tudunk tartani. És akkor lehet, hogy egy békésebb korszak köszönt ránk. De ha örökké elégedetlenül és mértéktelenül tervezünk, megint csak azt mondom, utópiákat akarunk megvalósítani, akkor örökös harcban kell állnunk saját magunkkal, saját magunk elképzeléseivel, tehetségtelenségével, vagy nem elegendő tehetségével, ügyességével, képességeivel, az önostorozás, mert ugye erre is van példa.
Vagy csak arra, hogy nincs semmi dolgunk. Valójában nincs.
Mi az, hogy nincs semmi dolgunk? Igen.
Pascal ön is írja a könyvébe, a francia forradalomra reagálva szintén, hogy annál nehezebb dolog, mint semmit tenni, valójában nincsen. Tehát azonnal jelentkeznek a tünetei, a félelemtől, az ürességtől, a kétségbeesésig, mindent átél az ember, ha nem csinálhat, ha nem engedheti ugye szabadon ezt a erőt.
Tetvágyat. Igen. Hát erre mondjuk, ugye, hogy a jó Isten, a nyugati világ istene a saját képére teremtette az embert. Természetesen nem külső képére, nem vagyunk mindannyian hosszú, ősszakálú, bölcs öreg emberek, hanem a saját természete, saját belső természete mintájára teremtőnek teremtette az embert, és az ember azóta is kénytelen teremteni, mert ez a program van benne. A teremtő ember örökké teremtő igyekezettel, türelmetlenül és rögeszmésen teremt, alkot. Egy pillanatra sem tud megnyugodni. Hát ez ugye a nyugati hős. Azért az ázsiai hős meg tudott nyugodni, és meg tudott nyugodni, és nem is nagyon álmodott arról, hogy különösebben hasznosnak képzelt, vagy mondott gépezeteket hozzon létre, amelyek az ő isteni működését hivatottak igazolni. Tehát, hogy látod, Istenem, én is teremtek, szolgákat teremtek magamnak, hogy a munka nehezét, fáradtságát rábízhassam. Nem vágyott erre a régi ázsiai hős, elkerülte a gépezetek megalkotását. A környezet, a hétköznapi létezés művészi megvalósítása, megszépítése, tökéletesítése az érdekelte. De hogy hogyan hozzon létre úgynevezett hasznot hajtó gépezeteket, akár csak olyat, mint mondjuk a kútgém, ez nem érdekelte. Ez soha nem érdekelte, sőt, belegondolt, szólnak erről különböző történetek, különböző kínai forrásokban, hogy szándékosan nem valósította meg a kútgémet, hanem nem épített magának kudgémet, hanem csöbörből húzta fel a vizet, hogy csak akkora rizs, akkora területet, rizsföld területet tudjon megöntözni, amennyi rizs neki elég a megmaradáshoz, a fönnmaradáshoz, a család fenntartásához, mert ha annál többet tudna termelni, márpedig a kútgém ennél sokkal nagyobb területet tudna megöntözni, szóval ha nagyobb területet öntözne, többet termelne, többet kellene eladnia, ahhoz több ökrös szekeret kellene vásárolnia, hogy kivigye a piacra, többször kellene kivinnie a piacra, érvelt a paraszt az egyik legendában. Ha többször járna ki a piacra, több rizst adna el, több pénze lenne, abból új rizsföldet venne, amiből még több rizst termelne, még több ökröt, szekeret, hasznot, stb. Állítana elő. Vagyis a kútgém, ami eleve a kényelmét kellene, hogy szolgálja, kizárólag munkát teremtene neki. Márpedig, ha a kútgém következménye, felállításának következménye az, hogy nem kevesebbet, hanem sokkal többet fogok dolgozni, akkor a kútgém felállítása ésszerűtlenség. Így történt az, hogy 1912-ben egész Kínában egyetlen vasútvonal volt, a Peking-Shanghai vonal, 1400 valahány kilométer, azt is az oroszok építették. Utálták a gépezeteket. Látták, hogy az valami olyan homályos sötétségbe, kiszámíthatatlan következményekhez vezet, hogy jobb, ha azokat nem alkalmazzuk. Ezért már elvetették a kútgémet is. Hát ma már ugye nem ilyen a világ, a kínai világ, hanem átvették a nyugati gépezeteket. Mert ugye a nyugati világ egyrészt technikai fölényével rabságra ítélte volna őket, másrészt az ellátási gondjaikat azt ígérte a technikai fejlődés, hogy az ellátási gondjaikat majd megoldja. Látjuk már, hogy nem lesz ebből megoldás. De pillanatnyilag nincs út visszafelé az időben, tehát nem lehet visszamenni az aranykorba, az 1900, pedig nem is volt régen, az 1911 előtti kínai világ körülményei közé. Ma már fenntarthatatlan lenne az a népesség a földkerekségen a korábbi eszközökkel, amelyeket akkor még el lehetett tartani, és boldogan lehetett őket ezen a földön, akár költőjen, ugye, ahogy Hölderlin mondja, költőjen lakozik az ember ezen a földön, hát ha valakik, akkor a kínaiak és a régi ázsiaiak mindig is költőjen lakoztak ezen a földön, mert nem a gépezeteikkel, a technikai infrastruktúrájukkal voltak elfoglalva, hanem az élet hétköznapjainak megszépítésével. Ezért is volt olyan jelentősége, hatalmas jelentősége a kínai társadalmakban, minden korszakban az irodalomnak. A kocsmák pultjai tele voltak vésve Li Taipo versekkel, és nem volt olyan részeg ember, aki ne tudott volna százszámra szavalni klasszikus kínai verseket, sőt, mit nem mondjak, egyetlen egy lány nem létezett a virágos házakban, ezek voltak a bordélyok, aki ne tudott volna több tucatnyi verset elszavalni, mert ha ilyen lett volna, akkor éhen hal. Akkor egy vendég sem kéri a társaságát, egy vendég sem szólítja meg. Az élet legegyszerűbb és legközhelyesebb hétköznapjainak is része volt a kultúra, nem a műveltség, tehát nem feltétlenül a vers tudás, ami a műveltség, hanem az ehhez hozzájáruló finom emberi viszonyok, kapcsolatok, ismerete, tudása, használata. Na hát ez volt a régi Ázsia, és hát látjuk most magunk körül az újat, a mait, ami már hasonlóan, sőt, olykor még túl is pilázva az európai igyekezetet, ugyanazt az életvezetési mintát valósítja meg.
Valóban egy nagyon szofisztikált, finom rendszerről van itt szó az ember.
Pontosan.
Egyik ámulatból a másikba esik, hogy ennyi sok ezer évvel, 2-3 ezer évvel ezelőtt ilyen kifinomultan tudtak gondolkodni erről. De ha már költészet, írja a könyvében is, hogy a költészet tulajdonképpen a hordozó alapja a történelemnek. Ezt kifejteni egy kicsit a rádióhallgatóknak, hogy kell ezt érteni, mert ugye, aki elolvassa, az megértheti, és nem is kell mindent elmondani erről, de ez is nagyon szép tényleg, ahogy ez kibontakozik a könyvből is, hogy kell ezt érteni.
Köszönöm. Hát igen, ez egy kényes kérdés, mert könnyen lehetne szépelgésnek, pózolásnak is gondolni, mondani, hogy ja, igen, a költészet olyan szép és olyan fontos dolog, hogy legyen benne életünk minden mozzanatában, a történelmi változásokban is. A történetírásról ugye elég könnyű elképzelnünk, hogy az irodalom tulajdonképpen. A történelemnek az emberi létezés, együttélés, viszonyok valamilyen formájának, valamilyen eseményeinek, az abból következőknek valamilyen ábrázolása. Ez a történetírás. Ki milyennek látja a történelmet, milyennek látja az emberi élet eseményeit, és hogyan mondja el? Hát ez ha akarom, ha nem költészet. Mert biztos, hogy óriási különbség van a látásmódok között, és a tehetséges történetíró, hát a képzeletét is használja ahhoz, hogy megörökítsen egy-egy eseményt, ugye? Tehát ezt az első lépést ahhoz, hogy a történelemben a költészet helyét megkeressük, ezt könnyű megtenni. Na de amikor a történelmet csináljuk, nem csak a már megvalósult eseményeket elbeszéljük, akkor is jelen van a költészet az emberi életben, hiszen az emberi létezés, az ember nembeliségének legjellemzőbbje a képzelet. Azokat az utópiákat, azokat a buta utópiákat nem azért agyaltuk ki, mert olyan borzalmasan hülyék vagyunk, mert hát látjuk más területen, hogy mennyire ügyesek vagyunk, hogy éppen a technikai, tudományos technikai eredményeink milyen hibátlanok, és nagyszerűek, mindegyik egy-egy csoda. Hanem azért szűjjük az utópiákat, a megvalósíthatatlan utópiákat sorra és sorra, mert költők vagyunk. Ha akarjuk, ha nem. És nem csak a versírás a költészet. Az ember minden mozzanata, és nem csak akkor, amikor szerelmes, és azt bevallja, hanem minden egyes döntése, minden egyes hétköznapi mozdulata valamilyen megfontolás következménye és eredménye, és hát miféle megfontolásaink legyenek, ha nem szépet, nem jót, nem valami kellemeset, valami szívet melengetőt kívánnánk magunknak, vagy azoknak, akik felé fordulva, mert nem mindig csak magunknak teszünk meg ezt, azt, amazt, hanem többnyire a hozzánk közelieknek is. Tehát mind valamiféle költői megfontolásból születik meg, amit teszünk. Amit mondunk, az meg főleg, de amit teszünk is. Hát mitől vagyunk olykor olyan naívak? Mitől vagyunk olyan balekok? Mitől vagyunk néha olyan nemesek? Mert azok is vagyunk, miközben máskor ostoba, durva barbárok vagyunk. Otromba, elvetemült lények. Más pillanatokban meg valódi költők. Szóval a költészet, akár hisszük, akár nem, akár minek nevezzük, az emberi lét, ahogy Heidegger mondja, itt lét alapja. Nem lehet költészet nélkül világot szemlélni, világot formálni, magunkba nézni, egymásra nézni, és egyáltalán felfogni a létezés mindenféle kérdését. Az emberi létezés, az egyszemélyes emberi létezés, az emberi világ létezés kérdései, de az univerzum létezésének borzongató kérdéseit. Költői képzelet nélkül föltenni sem tudjuk ezeket a kérdéseket, nemhogy válaszokkal szolgáljunk rájuk. Hát ilyen súlyos, komoly szerepe van a költészetnek, tehát nem a műveltségnek, mert hiába vagyok művelt és fújom a versek tucatjait, ha magam nem ismerem a költői látás jellemzőit, ha nem tudom meglátni, hogy minden virág tökéletes versként nyílik meg, hogy az emberi érzés és gondolat minden részletében, de a természeti körülmények is minden részletükben versekhez hasonlatosak. Szóval ilyen, és nem én találtam ki, én most csak ugye közvetítem ezeket a gondolatokat. Ennek első számú felelőse Hölderlin, ugye a nagy német költő, Goethe is nagyon becsülte, de aztán aki a legújabb kornak, a mikorunknak fölfedezte és zengi a dicsőségét, az elsősorban Heidegger. Komoly, súlyos könyveket írt Hölderlin költészetének elemzéséről a költői szemlélet ilyenfajta mindenütt jelenlévőségéről. Hát ez az, ami bizony nagyon el kell, hogy gondolkoztasson minket. Ha tudunk költők is lenni, ilyen magasan szárnyaló költők, vannak ugye legkönnyebb talán a magánéletünkben ilyen pillanatokat felfedezni, akkor miért vagyunk néha hallatlanul durvák? Miért vagyunk ellenségesek, nem csak egymással, hanem azzal a világgal szemben, amelyiket ilyen költőien is szemlélhetünk? Miért akarjuk birtokba venni és átalakítani, amikor önmagától is olyan szép, mint egy egészen minket elbűvölő, elvarázsoló vers. Miért kell ezt a hasznunkra átalakítani? Miért kell mindenben valamiféle ilyen nagyon durva akaratot keresztül vinni? És a történelmünk is ilyen, ugye? Ha a történelembe nem akarnánk olyan haszonelvűek lenni minden pillanatban, mint amilyenek vagyunk, hanem a történelem egy része talán éppen az emberi természet csodálásából állna, akkor nem járna a történelem ekkora áldozatokkal. A történelem lehetne inaktív, ugye? Lehetne, mint ahogy a régi Ázsia történelme volt, lehetne észrevétlen, lehetne mozdulatlan. És akkor akkor csak arra kellene figyelmet fordítani, hogy elkerüljük a surlódásokat.
Már meglátnánk a csodáit is.
Meglátnánk az emberi világ és emberi élet csodáit. És költőien gondolkodhatnánk, élhetnénk. Ezt sugallja a régi Ázsia történelme nekünk. Lehet, sőt, gyanítom, hogy most már késő lehetetlenség megvalósítani, különösen itt a mi nyugati világunkban.
Sajnos lejár az időnk, de még egy csomó minden megbeszéletlenül maradt az ön könyvében. Mit szólna hozzá, hogyha még egy alkalmat kerítenénk arra, hogy beszéljünk a kultúráról, tehát a társadalom leképeződése, kultúra, nagyon érdekesen ír erről is, és még egy csomó mindent nem beszéltünk meg, úgyhogy én...
Köszönöm szépen, én boldogan folytatom. Ha nem un minket, vagy engem a közönségünk, akkor én boldogan jövök még egyszer. És köszönöm szépen, hogy ilyen izgalmasakat, jókat kérdezett.
Én köszönöm, akkor viszont látásra közelebb, legközelebb.
Sári Lászlóval a Dilettánsok Történelme című könyve kapcsán Bende Zsuzsanna beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!